Ma Zsuzsa néninek lesz egy kicsit nehezebb dolga, mert az ige hirdetéssel kezdünk, és őrá lesz egy picit nehezebb talán figyelni, de meg fogja ő ezt oldani. Én is igyekszem rövidebb lenni. Ugye nagyon sok gondolat elhangzott a bizonyítványokkal kapcsolatban már a gyerekek műsorában, és amikor mára készültem, miről szóljak így évzáró kapcsán nektek, meg mindannyiunknak, akkor az jutott eszembe, hogy végül is a bizonyítvány az egy visszajelzés, egy összegzés arra nézve, hogy mi történt az egész évben veletek, hogyan teljesítettetek, és ezt nagyjából most egy dokumentumban meg fog jelenni. És azt gondolom, hogy ez a bizonyítvány, és az a bizonyítvány osztás lehet egy kép, lehet egy figyelmeztetés számunkra, mégpedig arra nézve, hogy egy nap mindannyian Isten elé fogunk állni. Ott van a Bibliában, hogy elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és azután ítélet következik. És kicsit hasonló lehet erről a képről, hogyha most arra gondolunk, a képről a nagyobb eseményre, kicsit hasonló lehet a bizonyítványosztás, legalábbis egy állomás az életünkbe, és lesz majd egy nagy állomás, amikor Istentől fogunk kapni egy bizonyítványt. Nos, ehhez szeretnék először is néhány igeverset olvasni. Az egy másik fordítás, amit kiírtam, és nem is a teljes igeszakasz. Máté 12:33-37-ig olvasom. Azt mondja Jézus, ha jó a fa, jó a gyümölcs is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Ti viperafajzatok, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a száj, azt szólja a szív. Illetve amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Bocsánat. A jó ember jó kincseiből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincseiből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, és most jön a legfontosabb, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján ítéltetsz majd igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnösnek. Bizonyára mindannyiunknak van egy elképzelése arról, hogy milyen lehet Isten, milyen lehet majd az ítéletkor ott állni előtte, mi fog ott történni, és valószínűleg rengetegféle képzelet van erről. Bizonyára vannak téves képzeteink is Istenről és az Isten dolgairól. Vajon milyen lesz az ítélet? Hogy képzeljük? Ott ül majd a nagy fehér trónon egy hosszú szakálló öregember, és önkényesen így ítélget, hogy te jobbra mész, te is menj jobbra, te menj inkább balra. Önkényesen ezt fogja majd tenni? Vagy van esetleg egy olyan képünk, hogy Isten annyira kegyelmes, hogy végül mindenkin megesik majd a szíve, és végül mindenkit átenged? És azt mondja, az egész csak egy vicc volt, amit itt hirdettek nektek a lelkészek, meg a Biblia, és mindenki egyenes úttal mehet be a mennyországba. Azt gondolom, hogy ezek mind téves elképzelések Istenről és az ő ítéletéről. Visszatérve a bizonyítványra, az is gyakorlatilag egy összegzés, az is gyakorlatilag egy visszajelzés, nem az egész életünkről, csak egy-egy évünkről. És azt gondolom, és azt látom az igében, hogy az ítélet valami ilyen hasonló dolog lesz. Isten összességében összegzi az életünket, hogy éltünk, mit csináltunk, hogy milyen volt a vele való kapcsolatunk, és azt is gondolom, hogy ott már nem jöhet szóba a kegyelem, hogy arra számítunk, hogy végül Isten mindenkit átenged. Ott már csak rányomja a pecsétet arra, amit megéltünk itt a világban és ebben az életben. Csak azok számára lesz szerintem ott is kegyelem, akik itt, ebben a földi életben elfogadták. Illetve nem csak szerintem, legalábbis így olvassuk a Bibliában. Nos, eszembe jutott erről egy történet, ami szerintem szenzációsan leírja az ítéletnek ezt az aspektusát. Egyszer egy lelkipásztorhoz ment el valaki, egy fiatal lány, aki felbontotta a jegyességét. És azt mondta a lelkészének, akivel ugye a jegyes beszélgetéseket folytatták, eljött lemondani az esküvőt a következő ok miatt. Azt mondta, tiszteltes úr, a minap sétáltunk az utcán, és a vőlegényem egy nagyon megalázó megjegyzést tett egy görnyed hátú idős asszonyra. És akkor arra gondoltam, hogy egy nap én magam is leszek idős és öreg, és ha ő így gondolkozik az idős emberekről, akkor jobb, ha el se kezdjük ezt a házasságot. És ezért felbontotta a jegyességét. Azt mondta, tudja, tiszteltes úr, jobb, ha el se kezdjük, ha ő neki ez van a szívében. És azt képezi, vagy azt mutatja ez az ítéletről, hogy Jézus is azt mondja, ha itt ezen a világon mi ellenségesen viszonyulunk hozzá, mi elutasítjuk őt, mi nem törődünk vele, mi hátat fordítunk neki, akkor hogy akarunk egy egész örökkévalóságon keresztül majd a mennyben Jézussal együtt lenni? Mire számítunk akkor, ha itt elutasítjuk, ha itt azt mondjuk, hogy nem kell a kegyelem, nem foglalkozom Istennel, nem érdekel Jézus, hogy akarunk akkor végig egész életünkben majd az örökkévalóságban a mennyben lenni? Most valami ilyesmiről beszél Jézus, amikor azt mondja, amit mondasz, ahogyan élsz, az teljesen leképezi azt, hogy mi van benned, hogy te milyen ember vagy. És ez maga az ítélet. Nem kell itt külön elemeket behozzon Jézus majd ítéletkor. Nem kell azt mondja, hogy hát tudod, van még itt egy-két szabály, amit előveszünk és meglátjuk. Mi magunk már megítéljük magunkat azzal, hogy most hogyan viszonyulunk ahhoz az Istenhez, akivel az örökkévalóságot tölteni szándékozunk, vagy nem szándékozunk. Római levél 10. részében van egy-két érdekes igevers, ami ezt mondja, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ilyen egyszerű lenne? Csak a számmal vallást kell tenni Jézusról, és üdvözülök? És a szívemben hinni, hogy feltámasztotta? Igen. Ilyen egyszerű. De ez nem csak arról szól, hogy én egyszer fogom magam, és egy konfirmációkor, hogy valamikor kiállok ide, és elmondom azt, hogy Jézus az Úr, hanem pontosan arról, amiről itt Jézus beszél, hogy vajon miről szól folyamatosan a mi beszédünk. Mivel van tele a szíved? Mert arról fogsz beszélni. Lehet, hogy nem is ismerjük magunkat igazán, vagy gondolunk magunkról valamit, de kicsit hátrébb lépve meghallgatnánk a beszédünket, és azt mondanánk, hogy hát igen, azért nagy részt nem tudom, politika, időjárás, panaszkodás, a problémáim. Miről szól a beszédet? Amivel tele van a szíved. És azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik szeretnék úgy élni az életüket, hogy picit Istenből is, legalább egy-egy vasárnapot egy évben, de azért a nagy részt az életünket, hát azt értse meg Isten, hogy vannak nekünk más és fontosabb dolgaink is. Most azt szeretném szemléltetni a gyerekek segítségével, hogy ez miért nem működik. Van-e közületek egy bátor jelentkező az elsősök közül, ki ide jönne segíteni nekem? Gyere! Zászlótól alig látlak. Hoztam egy kis szörpöt, úgyhogy jól jársz, ha szereted a szörpöt. Nagyszerű, szuper vagy, gyere! Gyere ide, légy szíves! Hadd lásson mindenki téged. Szóval ez a szörp jelképezi mondjuk azt, hogy valakinek Istennel van tele a szíve. Tudsz szívószállal inni?
Igen.
Na lássuk. Szuper, köszönjük, elég. Kicsit még hosszú az Isten tisztelet. Mennyi idő alatt tudnád ezt meginni?
Egy perc.
Egy perc. Na most. Hoztam egy... nem olyan egyszerű. Hoztam egy másik szívószálat is. Egyiket benne hagyjuk. Ezt a másikat kívülre tesszük, jó? Na akkor van egy percet, hogy idd meg gyorsan. Mindkettőt be kell kapni. Bocsánat, ha nem látjátok. Sikerül? Na mehet. Mi a tapasztalatod?
Azt nem tudom megírni.
Még egyszer?
Az, hogy alig tudom meginni.
Alig? De mi lehet az oka? Próbáld meg még egyszer. Azt mondtad, egy perc alatt lehúzod. Menni fog?
Azt hiszem.
Na, letelt az idő. Jó. Mi a tapasztalat? Nem ment így?
Nem.
Nem ment. Köszönöm a segítséget, foglalj helyet. Mikor ezt a példát megláttam, bár egy legtöbb felnőtt tudja, hogy mi az ok, ugye a szívószálnál vákumot kell képezni, és akkor jön a folyadék. Ha a levegőből is jön valami, akkor iszonyú nehéz vákumot képezni, és elvileg nem jön a folyadék. De milyen a felnőtt, én is olyan vagy, ez tényleg így működik? Hát kipróbáltam otthon. És én is tapasztalom, hogy hát így nagyon nehéz meginni, hogy ha a levegőből is jön. De azt szerettem volna ezzel mutatni, és ezt jól jegyezzétek meg ti is, hogy ilyen nincs, hogy egy kicsit, mondjuk egy pohárnyit az életemben foglalkozom Istennel, aztán ez az összes levegő, ami itt van a templomban, az meg szóljon másról az életünkben, jó? Ha ez a templom fejezi ki mondjuk a szívünket, és abból ennyi az Isten, és egyik szívószálból szívjuk így a környezetből minden mást, és csak így vasárnaponként egy kicsit belerakunk egy másik szívószálat is, hogy hát azért legyen Istenből is, nem fogjuk tudni meginni egy élet alatt sem. Nem, hogy egy perc alatt. Tehát azért nem működik az a dolog, hogy egy kicsit ide is, meg egy kicsit oda is, Istennel, meg egy kicsit Isten nélkül. Viszont ha a szívem tele van Isten kegyelmével, ha a szívem tele van Jézussal, ez fog látszani a beszédemből is. Sőt, a beszédemből látszik igazán az, hogy mivel van tele a szívem. Arról beszélek a legtöbbet. Ha bármi mással, mint Jézus, bármivel, azokról a dolgokról fogok beszélni. Azt mondja itt az ige, hogy a szív teljességéből szól a száj, amivel tele van a szívünk. És ez megmutatja előre azt, hogy mi lesz az ítéletnek az eredménye. Nem Isten fogja azt mondani, hogy hát tudod, én úgy döntöttem, hogy mérlegre tettem, és egy-két grammal több volt az életedben a világból, nem erről van szó, hanem arról, hogy miről beszéltél. Ez megmutatja előre, hogy mi az ítélet. Nem lehet kétfelé sántikálni. Nem lehetsz Jézussal szemben elutasító itt ebben a világban, hogyha majd szeretnél üdvösségre jutni, örök életre. Nem szoríthatod őt a háttérbe, itt ebben a világban sem. És nem lehet őt félretenni és egyben arra számítani, hogy na majd az ítéletkor, akkor hát, ha felmentenek engem. És szeretném befejezni és összegezni az ige hirdetést azzal, hogy ahogy a bizonyítvány is egy összegzés, ez egy másik szemléltető példa, de az csak egy évedről. Ma már nem tudsz benne semmit javítani. Ugye? Be van írva. Ez van. Majd jövőre. Most az a probléma, hogy lesz majd, vagy nem probléma, de ez a lényeg, hogy lesz egy nagy bizonyítványosztás, amikor Isten azt mondja, hogy megbuktál az örök élet szempontjából, vagy az van odaírva a bizonyítványodba, hogy magasabb osztályba léphetsz. Bemehetsz a mennybe, amit készítettem neked. És igazából ott nincsen javítása lehetőség, ott nem lesz egy következő év, amit itt a Földön összeszedünk, amit itt a Földön mondunk, teszünk, elfogadjuk Isten kegyelmét vagy se, elfogadjuk Jézust vagy elutasítjuk, háttérbe szorítjuk, elfordulunk tőle, ezt fogja Isten összegezni, és ezen múlik, képzeljétek el, hogy magasabb osztályba léphetünk a mennybe, vagy megbuktunk. Ha megbuktunk, akkor nagy a baj, de a saját döntéseink, életünk és szavaink mutatják ezt. Ha valaki nem tudja, hol tart most Istennel, vajon ha ma ítélné őt meg, akkor mi lenne az ítélet eredménye? Csak hallgass meg a beszédedet kívülről. Mi az, amiről legtöbbet beszélsz, amiről legszívesebben beszélsz? És már is ott van előtted, hogy vajon mi lesz Isten ítélete. Most egy rövid imádságot szeretnék mondani veletek együtt. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy a bizonyítványosztás egy állomás csupán. De köszönjük, hogy nagyobb dolgokra is figyelmeztet az bennünket arra, hogy egy nap előtted is meg kell állnunk, és tőled is fogunk kapni egy bizonyítványt, hogy vajon magasabb osztályba léphetünk-e, vagy megbuktunk. Köszönjük, hogy azt is a szívünkre helyezett, hogy nem elég az, hogy egy kicsit foglalkozunk veled, hanem amivel tele van a szívünk, az lesz elég az ítéletre. És köszönjük, hogy már most a saját beszédünk leleplez bennünket, hogy mivel van tele a szívünk, hogy vajon mi jön neki az ítéleten, akár ma is. Kérlek azért, hogy vésd ezeket az igéidet a szívünkre, és ha nem is vesszük ma ezt annyira komolyan, de mindenkinek, aki ma itt van, legyen az életében olyan nap és pillanat, amikor még nem késő, hogy eszébe jusson ez, hogy a nagy bizonyítványosztásra készülünk. Legyen áldott a te neved, köszönjük ezt az elmúlt tanévet, a sok-sok áldásodat, kegyelmedet, javítási lehetőségeket. Köszönjük a szünetet, ami előttünk áll, és kérünk azért azt is, hadd használjuk ki a te kegyelmedből a legteljesebben a te akaratod szerint. Az Úr Jézus nevében kértünk.